Fejleszt vagy rombol? A képernyő és az internet hatásai. Dr. Pécsi Rita előadásának második részét hallják.
Nagyon érdekesen látszik az, amikor például a nagyikkal elkezdenek skype-olni a gyerekek. Jaj, megjött a nagy, jaj, itt van a nagy, olyan tényleg, mintha itt lenne. Mi az első, meg akarja simogatni. Ó, érted. Akkor hoz neki kis rétes, nagyika egyél, nagyika, na nagyika, érted, nagyika. De én, most akkor itt van, vagy nincs itt? Tehát egyszerűen a valóság és a megértés közé érthetetlenség férkőzik, és egyszerűen lehetetlenné válik ez a felfedezés, és ez az okokozatnak a megfejtése. Ha ez lehetetlenné válik, akkor ennek az eredménye, hogy az önhatékonyság épül le. Ezt nagyon szeretném, nagyon távolinak látszik, pedig egy nagyon hétköznapi dolog, és rendkívül fontos. Mi ez az önhatékonyság? Először is ez egy alapszükséglete az embernek. Tehát egyszerűen az, hogy képes vagyok rá. Tehát én tudok, én hozzányúlok, akkor van valami. Elenged, akkor van valami, hogyha nem, érted? Ez az én hatékonyság. Na most, ez, amikor felébred az énünk, tehát az én tudatunk, abban másfél-két éves korban, ott, amikor a dackorszak megjelenik. Amikor először tudja azt mondani anyának, hogy nem. Ha, és anya elborult, és ez egy annyira klassz, hogy ezt én csináltam. Mert addig egy ilyen anya és én egy szimbiózisban vagyunk, és egyszerűen együtt működünk, csak tudattalanul is. És egyszerűen csak azt mondom, hogy nem, ha, és hazajön apa, vele is kipróbálom. Hát ez már, hú, és ő is elborul. Ó, ezt én tudom csinálni. És akkor mindenre azt fogom mondani, hogy nem, 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 nem. Akkor is, ha igen, nem baj, mert ezt élvezem. Tehát tudok akarni. Tehát a dackorszak hurrá, mert tud akarni. Tehát ez, ha elmaradna, nagyon nagy baj volna, azt ki kéne piszkálni, ugye biztos így csinálják. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát felébred ez az énje, és azt mondja, hogy há, érted, tudok valamit csinálni, ez az én hatékonyság. És ez hajtja előre, és azt mondjuk, hogy alapszükséglet. Az alapszükséglet olyan, mint a levegő. Tehát nem csak ráadás, érted, hogy jaj, de jó, hogy ilyet tudunk, nem ráadás, hanem levegő. Tehát nem nutella, hanem kenyér. Ez az alapszükséglet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát néha, ha van, az jó, ha van, ha nincs, meg hát akkor ilyen kis szerényen vagy, de így is aranyos. Nem, ez levegő. Tehát az, hogyha ezt nem tudja megélni, ha ez leépül, akkor olyan, mintha levegőt nem kapja, vagy ételt nem kapna. És ugyanúgy az alapszükségletekre, ezt azért magyarázom el, mert nagyon fontos ebben. Tehát olyan az alapszükséglet, hogy nem marad el. Tehát egész életünkön át ez egy emberi alapszükséglet. Nem lehet elhagyni. Tehát nem lehet azt mondani, hogyha elég nagy vagy már fiam, most mész az iskolába, nem eszünk többet, kész. Tehát ezt nem lehet mondani, hogy hagyd abba az evést, ugye? Vagy ne vegyél most már levegőt. Ez az alapszükséglet. Végig kíséri az egész életünket. És nyilvánvaló, hogy az iskolás korban is nagyon fontos összetevője ez a kíváncsiság, ez az én megcsinálom. Ugye a kisgyerekkorban majd egyedül befűzöm a cipőmet, majd én egyedül leszem. Ededülj, 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 érted? Akinek a gyerek ezt nem mondta, az beteg, az csinálja meg, hogy mondja. És utána majd serdülőkorban lesz még egyszer ilyen erős, csak nem ilyen aranyos ez az ededülj, ugye? De ugyanezt mondja. Hagyjál békén, és körülbelül, és hasonló. Tehát ez is az én hatékonyság, ami tovább ér. De felnőtt korban sem hagyja el. Mit szoktak a felnőttek, ugye a legbüszkébbek, micsodára? Hát az én borom. Az én borom. Mindegy, hogy milyen lőrét. Ez ízleld meg, ez az én borom. Érted? Az én kertem, az én nem tudom én, az én érted? Ezt én csináltam, ezt én főztem, és ezt érezzük is. Ez az én hatékonyságnak az érzése. És öregkorunkba se hagy el, sőt, a legnagyobb nehezünk ugye az, hogy csak ezzel ne hagyjon. Csak tudjak legalább a WC-re kimenni. Csak legalább el tudjam magamat látni. Ez az én hatékonyság. Alapszükséglet. Kapjak levegőt, érted? Ez nagyon-nagyon fontos. Ez az én hatékonyság. Na most ez egy ilyen alapszükséglet, és ez nem csak fizikailag működik, ugye, hogy a környezetemben tudok alakítani, hanem az én hatékonyságot a kapcsolataimban is élem. Tehát érted, hogy én tudok neked nemet mondani, és te mit mondsz erre? És én tudok egyszer úgy csinálni, hogy akkor te mégis azt mondod, hogy igen. És én nem tudom, ha belerúgok az öcsibe a bokájába, akkor annak mi a következménye? És hogyha ezeket mind ki kell próbálni, és mind ki is próbálja, hogyha van rá lehetősége, és ezáltal tulajdonképpen az idegrendszere és egyre bonyolultabb probléma megoldásokra lesz képes, de csak ezáltal, tehát feltétlenül szüksége van erre az okokozat megfejtő, megértett és átélt valóságra. Na most az a helyzet, hogy van egy ilyen alaptapasztalat, illetve ez már egy tényező, hogy a virtuális tapasztalat viszont nem alkalmas az életfeladatok előkészítésére, az agynak kizárólag valódi feladatok kellenek, hogy egyszerűen nem tud a virtuális tapasztalatokkal mit kezdeni. Kicsit megmutatnám. Azt mondjuk ugye, hogy a valódi tapasztalatok során, mint ahogy az előbb mondtam, jó belerúgok az öcsinak a bokájába, mert nem adta oda, mit tudom én, a tűzoltóautót, és az öcsi nagyon visít, és bejön apa, és bizony én ott akkor szorulok. És ebből tanulok legközelebb. Hát, majd kisebbet rúgok bele, vagy kicsit másképp fogom elintézni, mert ez nagyon gáz volt, ahogy apa engem elintézett. És egyszerűen tanulok az esetből, felhasználom az előző tapasztalatomat. És ez mindenből így van. Ha hozzányúltam a forró kályhához, az bizony fájt, és legközelebb majd ott egy kicsit óvatosabb leszek. És a többi. Tehát így tanulunk, így tanul az agyunk. Na most az a baj, hogy néha azt gondoljuk, hogy jaj, hát milyen jó, hát ez fejleszt. Hát majd itt megtanulja, hát mert itt majd mennyire ügyes lesz meg minden. Hát az a helyzet, és ez egy képletesen magyarázom, de igaz, amit mondok, hogy a virtuális tapasztalatok az idegrendszerben más helyen hagynak nyomot, mint amit fel tudunk használni a valóságban. Tehát magyarul itt úgy néz ki, mintha jaj, de megtanulok építeni. Például nem tudom én, ugye építkezek, nem tudom a Minecraftomba, és utána akarok építkezni, és nem tudok két kockát egymásra rakni, mert ezt a tapasztalatot amott nem tudom felhasználni. Tehát egyszerűen máshol nyomódik be az idegrendszerbe a virtuális tapasztalat, meg máshol a valóságos tapasztalat, és csak a valóságosat tudom a valóságos életbe felhasználni. Azt mondja Gerald Hüther, remek kutató, és németül ír, ha tud valaki németül, érdemes a könyveit olvasni, különösen gyerekkérdésekkel is foglalkozik, de magyarul megjelent cikkei is vannak. És például ez egy pont egy magyarul megjelent cikkéből van egy nagyon jó magyarázat erre a jelenségre. Azt mondja, Németországban a gyerekek 40%-a szorongva megy haza az iskolából. Hát nem a Szent Angélába járnak szegények, és itt így mennek. Szoronganak, hazamennek, félnek a másnapi dolgozattól, meg hogy majd nem veszik őket föl 20 év múlva, és ilyenektől félnek, szegény német gyerekek, szörnyű. Na szóval hazamennek és szoronganak. Véletlenül nincs otthon senki, mert Németországban sajnos nincs otthon a szülők, úgy, mint nálunk, amikor hazamennek, és így. Tehát szoronganak. Mit csinál? A szorongást mindenki ugye el akarja engedni, tehát valahogy meg akar szabadulni tőle. Egy-két órás lövöldözéses játékkal megpróbálja oldani. Helyt áll a virtuális kalandban, győztes lesz a szörnyeivel szemben, és így megpróbál kiutat találni egy sajátos teljesítmény segítségével ebből a frusztrációból. Be is indul az agy jutalmazási rendszere, így oldódik a feszültség tulajdonképpen, mintha új élettapasztalatot nyert volna. Milyen ez a jutalmazási rendszer? Ezt még majd most be kell vezetnünk, mint fogalmat. Dopamin fröccsöket kap az agy, tehát amikor valami sikerül, tehát kilőttem egy sárkányt, vagy kilőttem egy mit tudom én micsoda, egy kis dopamin fröccs. A sikerélménynek van dopamin fröccse. Na most miért mondja azt, hogy be is indul a jutalmazási rendszer, mintha új élettapasztalatot nyert volna? Azért, mert az életben is, ha valami sikerül, ugyanígy dopamin fröccsöt kapunk. Egy kicsit kisebb mértékű, sajnos ez egy nagyobbat ad, de ugyanúgy dopamin fröccsöt kapunk, és ez egy nagyon jó érzés. Amikor például először fölülök a biciklire, és meg tudok állni, dopamin, érted? A dopamin fröccs azt üzeni a testnek, hogy még egyszer, ez nagyon jó sikerült, csináld meg. Ez a sikerélmény, amit korábban mindig is mondogattunk, ugye, hogy a sikerélmény az doppingszer, ez egy belső doppingszer, a teremtés gyönyörű, belénk van rakva. Ha valamit elkezdesz kísérletezni, és egy kicsit is jól sikerült, félig meg tudtál már állni, sikerélmény azt üzeni a testnek, hogy még egyszer próbáld meg, még egyszer meg, mert ez klassz volt. Ugye, ezért a sikerélménnyel tudunk motiválni, ez egy teljesen természetes útja. Ezért nagyon helytálló Böjte Csabának az a gondolata, hogy ugye jóvá még senkit nem szittak. Mert a szidás nem termel dopamin, csak úgy mondom, jó? Tehát nem szittak. Viszont megerősítéssel bizony nagyon sok mindent el lehet érni. Szóval ez van a valóságban is, tehát itt is kapott olyan dopamin fröccsöket, mintha új élettapasztalatot szerzett volna. Igen ám, csak az a helyzet, hogy amikor itt egy kicsit, ugye feloldódott ez a szorongásom, és jó, úgy van, hogy most ugye végeztem. Jó, megszabadultam kicsit, jó? És kilépek ebből a világból. Szembe jön az öcsi, és azt mondja, te hülye, vigyázz, hát itt a várom, hát majdnem nekimentél. És ezzel a konfliktussal nem tudok mit kezdeni. Mert azt a nyomot, amit itt hagytak, itt ez a benyomódás, hogy itt sikeres voltál, és mikor jött egy konfliktus, akkor így van, ezt nem tudtad itt alkalmazni. Az öcsit nem tudod kinyomni, mert itt minden gombnyomással ment. Pity, pity, pity. Jön az öcsi, mit csinálsz? Hát nem tudod kilőni. Nem tudod megsemmisíteni, nem tudsz új menetet kezdeni az öcsivel, érted? És elveszíted az egész kontrollt, fölött az, mert nem vagy fölkészülve. Tehát egyszerűen nincsen eszközöd erre a helyzetre, mert az a helyzet nem erre a helyzetre készített fel. És akkor bejön anyukád, és azt mondja, hogy akkor most már elég legyen, és most jön a vacsora, na az végképp kész, mert anyát végképp nem lehet kilőni. Tehát most akkor itt tényleg. És akkor folyamatosan megsemmisülök ebbe a helyzetbe, és rosszul érzem magam, és mit csinálok? Visszamegyek ide, mert itt mindig megvolt, érted? Azt az érzést sugallta, hogy kontrollálható az egész világ. Én nyomok, és jön, és nyomok, és jön, és ha még ügyesebben nyomok, akkor meg pláne fog jönni. És ha nem sikerül, újat kezdünk, készpász, és megint, és nyomok, és jön. És egyszerűen ezt a tapasztalatot nem tudod átvenni. Nagyon döbbenetes élményem volt. Iskola. Elektronikus táblát mostanában, hát gyerekek, hát nem olyan izén tanultjuk már kukoricát, te, ott könyvek, meg ne, elektronikus táblán. Mindent meglátunk, ki kukorica jobbról, kukorica balról, kukorica nagyítva és kicsinyítve, és alulról és fölülről, és nem tudom, és egész nap kukorica volt, jó. Kimentek utána a kukorica táblához. Minden gyerek elment a kukorica mellett. Mind, érted? Nem tudta felismerni, amit egy órán keresztül tátott szájjal nézett. Mert nem ugyanoda helyezi a nyomot. Tehát ami a valós, ez nem találkozik, ez a két nyom. Tehát se a szociális világban, se a tapasztalati világban. Tehát egyszerűen nem készít föl a valós élethelyzetekre. Láttam nyelvtanórát is így, nagyon ragyogó volt. Ó, IKT eszköz, a végletek, a gyerekek szaladgáltak ki, hogy jaj, itt van a rag, és akkor a gólyácska megfogja a ragot, és akkor a békácska, nem tudom, a múlt időt odaragasztja, és mit tudom én, minden volt. Minden gyerek szaladgált ki, nagyon-nagyon aktívak voltak, és utána megkérdezte, hogy hol van a múlt idő. Szia. Tehát semmi. Semmi. Nem tudta összerakni. Volt például egy olyan játék, Amerikában játszottak, ugye telepesek bevonulása, kötelező anyag, minden. Csináltak rá egy ilyen történelmi játékot. Mindenki el volt ájulva, hogy ezt az összes iskolában majd játsszák, és játszva tanulják meg a telepesek bevonulását és mindenfélét. És ebből ilyen versenyeket is csináltak, és volt egy gyerek, aki mit tudom én, országos versenyeket nyert ebbe a játékba. És akkor megkérdezték tőle, hogy te figyelj, te mit kell tudni ehhez a játékhoz? Ha ügyes vagy, semmit. Ha ügyes vagy, semmit. Érted? A menetét kell tudni, hogy hogyan játszol, de nem azt a tartalmát, amiről szól. Tehát nem azt tanította meg neki, hanem hogy mit nyomsz, mit nem nyomsz, kész. Tehát ez nem való arra, hogy a valóságot előkészítse, és a valóságos életfeladatokra valóban felkészítsen. Ezért mondja Gerald Hüther, hogy a mintha élmény, mindenféle tekintetben, ugye a virtuális mintha élmény, az idegrendszert egyszerűen becsapja. Tehát olyan, mintha szereztél volna egy tapasztalatot, de nem fogod tudni majd felhasználni ezt a tapasztalatot, és becsap ebben a helyzetben. Azt is látjuk, és ez már korábban is késztény volt, tehát egy ismert tény volt, hogy az agyi probléma megoldó hálózatunk csak kizárólag valódi játék során alakul ki. Ráadásul olyan játék során, aminek nincs eredménykényszere. Miért? Mert azt ezerszer próbálgatod, tudod? És ez nem a kisgyerekkori játékról szól csak, ugye a játékból lesz felnőtt korban az alkotás, tehát az is mind oda tartozik. Tehát gyakorlatilag az eredménykényszer nélküli valódi, a felfedező és önkifejező játék, érted? Milyen játszóteret szeretnek a gyerekek? Hát nem az előre megépítetted, Hát oda megy, ahol neki ott le kell csúszni, fenékkel, mit gondolsz, hogy csúszik le? Fejjel, háttal, kézzel, lábbal, ahogy ne. Felfedez! Hát nem úgy, ahogy egyszer lecsúszik fenékkel, és megunta, kész. És utána mit csinál? Ugyanígy az előre elkészített játékokkal, a dobozával sokkal jobbat lehet játszani. Bármi, és hol szeret a legjobban játszani? Hát az építkezésen, ott van ásatás. Anyák legjobban ettől félnek, mert ott minden lehet. Ők meg azért szeretik, mert ott minden lehet. Tehát erről van szó. A felfedező ösztönnek kell működni, érted? Ennek a kíváncsiság, ennek az okokozat megfejtésének, és akkor érzi jól magát. Ez a valódi játék. Ezért azt is látjuk, hogy például valódi játék során növekedik az agy. Mit akarunk, amikor fejlesztünk, fejlesztő játékok, mit akarunk? Hogy az a bizonyos szürke állomány minél jobban átjáródjon, és minél rétegzettebb legyen, növekedjen. Kérem, a valódi játék során növekedik az agy. Ennél jobb fejlesztő tevékenységet nem tudunk kitalálni. Érted? Növekszik. És tanulók, nekik nem szoktam mondani, a tanulás során nem növekedik az agy. Sajnos, ez egy tény, nem fölösleges a tanulás, de nem agynövelő. Tehát, tudod, mit csinál a tanulás? Csak a játék során előkészített agyat tudja felhasználni. Tehát az a tendencia, ami más országokban és más országrészben érvényesül, hogy az iskolát levisszük az óvodába, kicsit el van borulva. Egyszerűen a játékot, a valódi játékot, érted? Most nyilvánvaló, hogy ennek vannak ugye fejlettebb változatai, ugye, amikor a készségeket nagyobb szinten használjuk, most nem megyek bele. Tehát a valódi játékot kellene följebb hozni a NASA-ba. Tudják, a NASA-ba a legkomplikáltabb mérnöki feladatokra való felvételikor a felvételi pontszámba komolyan beleszámít az a kérdés, hogy milyen játékokat játszott gyerekkorában. És hogyha például folyamatosan programozott, azt nem veszik fel. Nem azért, mert rossz, hanem azért, mert nagyon egysíkú gondolkodás, és neki az nem kell, hanem a kreatív gondolkodás kell, ami a valódi játékon tudott volna csak kialakulni. Tehát ezért egy olyan hatalmas nagy érték az igazi játék, amit meg tudunk őrizni, és például nem véletlen akkor használ például a zenetanulás is, hogyha a hangszer játék, és nem teljesítés egy vizsgára, vagy egy nem tudom micsodára, és a többi. Tehát ez nagyon fontos, hogy az agyi probléma megoldó hálózatunk valóban csak a valódi játék során tud igazán kialakulni, tehát ennek a terepét kellene ahhoz megőriznünk, hogy valóban jó kreatív agy alakuljon ki. Ha viszont nincs meg ez a bizonyos okokozati, felfedező és énhatékonysági rendszer, vagy ha nincs meg ez a valódi játék, és mintha élmények vannak, tehát magyarul, ha életkorhoz nem illik a technika használat, ha nincs elég tapasztalás, ha nincs elég valóság a kapcsolati területen is, meg a tevékenységi területen is, akkor annak bizonyos következményei óhatatlanul jelentkeznek. Tehát most itt mutatok következményeket, igazi következményeket, amelyeket ne úgy gondoljanak, hogy ja, mert Tajvánban azoknál a csúnyáknál majd jelentkezek, hát nálunk ez nem fordul elő. Következményekről beszélünk, gondoljanak olyan, mint a hashajtó. Beveszed és jön. Jó? Tehát nem intellektustól függ, meg nem tudom, hogy mi nálunk ez nem, meg nem tudom, nem. Ez ilyen. Tehát ezek a következmények, utána lehet nézni, minden egyes szakirodalomban benne vannak ezek, amiket most nézünk. Legelső, amit sokszor mondanak, nem viseli el a hibát, nem tudja kezelni az indulatait. Éppen abból kifolyólag, amit úgy mutattam, ez a kontroll az nem ugyanaz a kontroll, amit az életbe kell látni. Érted, a gép nem beszél vissza, hát nem fog pofákat vágni, nem fogja neked azt mondani, hogy he-he. Amire te begurulsz, és nem tudsz vele mit kezdeni, és nem fog csalni, meg nem tudom én, mint a másik, vagy mit tudom én, minden más. És egyszerűen ezeken edződik, illetve nem edződik, és oda kikerül, és ott mindig szembe kerül ezekkel a kérdésekkel, és utána még a saját érzéseivel is, amelyek azután erre keletkeznek, és ezt nem tudja kezelni, mert nem szokta meg, mert nem készült rá föl, mert nem voltak ilyen kis alkalmak, ahol bizony edződjön, ahol egyszer sikerült, egyszer nem. Nagyon fontos következmény, hogy torzul a valóságkép. Tehát olyan mértékben egy annyira más valóságban helyeződik be egy más fantáziába, tehát nem a saját belső képeit alakítja ki, és nem azzal, ami nagyon hasznos lenne, hanem ezt a fantázia világot veszi át, hogy olyan mértékben torzul, hogy nagyon sok esetben tényleg összekeveri a valóságot és az ottani valóságát. És ez se csak a messze Tájvánban van a csúnya népeknél, hanem nagyon érdekes volt, most volt valami, nem annyira régen, kisiskolásoknál azt mondja a tanító, hogy hát azt mondja, földbe gyökereztem, mert ma megkérdezte az egyik kisgyerek, amikor elő kellett szedni papír, írd rá a nevedet. Tanítónéni, melyik nevemet? A Minecraftost? Egy másik személyiségben él, ugye kitalált személyiséggel kell érni, egy másik világban, és összekeveredett, hogy most tulajdonképpen most melyik helyzetben vagyok, most a Minecraftos én van itt, vagy egy másik én van itt. Tehát egyszerűen torzul a valóságkép, és ezt nagyon ajánlom, ez viszont nagyon jó, Nicholas Kardarasnak a Képernyő rabjai című könyve, nagyon érdekes, ez olvasmányos, ez még akár a gyerekeinkkel is, eseteket, stb., mint amely, ezt lehet este is olvasni, nem esik ki a kezedből, tényleg jó, de nagyon hiteles, szintén egy addiktológus, pszichiáter, orvos, nem tudom én, tehát kutató embernek a gondolatai. Ír egy olyan esetet, nem tudom én, hogy a kisgyerek játszik, kijön, ott a nagymami van vele, jön ma valamivel, hát felháborító, amit a nagymami kér, és amíg a kezei ügyében van, hirtelen hozzávágja. És utána persze, jaj, hát a nagymami elesik, és akkor megy oda, hogy jaj, mami, keljünk föl, mert kezdődik az új menet. Érted? És ez olyan ufósnak tűnik ez az egész dolog, pedig ezek megtörtént ilyen jellegű esetek. Nagyon érdekes, ahogy írja, hogy ugye 2000-ben jelenik meg az iPad, és azt mondja, hogy egy darabig azután nem voltak ilyen, tehát egyszerűen nem ismertük ezeket a jelenségeket, ő pszichiáterként dolgozik. És azt mondja, 2007-ben jelenik meg az első ilyen eset, akire azt mondja, hát én se voltam felkészülve, pedig hát elég sok esetet láttam. Ezt egy kicsit idézem is, ezt a Dan nevezetű fiúját, akiről ír egyik ilyen helyen. Igen, itt van. Azt gondoltam, sokat tudok a függőségről, végül is egy nagy egyetemen az idegtudomány doktoraként tanítottam a témát, orvosi praxisomban pedig az addikció kezelésére szakosodtam. E betegség mindenféle változatával találkoztam már, legalábbis azt hittem. A fiatalok problémáira is azt mondtam volna, hogy pontosan ismerem őket. Egy helyi középiskola lelki egészségügyi tanácsadójaként 1000 kamaszt is kezeltem. Találkoztam mindenfélével, azt leírja, jó. Dendre azonban nem készültem fel. 2007-ben egy emlékezetes napon küldték hozzám. Amikor besétált a rendelőmben, kábultnak, zavartnak és ilyetnek látszott. Idegesen rázta magát az íróasztalom előtt álló székben, állandóan hátra kapkodta a fejét és rémülten körülnézett. Megkérdeztem tőle, hogy tudja-e, hogy hol van, és nem felelt. Tikkelt és folyton újra-újra körüllesett. A feje egy pillanatra sem állt meg. Den, tudod, hogy hol vagy most? Kérdeztem újra. Ezúttal sem kaptam választ. Hosszú, kínos hallgatás következett, majd váratlanul a plafonról lógó lámpa felé kapta fejét, és kancsalított, mintha az érzékszervei működését ellenőrizgetné. Pislogást nem hagyta abba, majd sötétbarna szemét az enyémbe fúrta. Az arcán azoknak az embereknek a rémülete és zavarodottsága tükröződött, akik olyat látnak, amit mások nem. Jól ismertem ezt a tekintetet, a skizofrénekkel való munkám során elég sokszor találkoztam vele. De ennél a 16 éves fiúcskánál nem jelentkeztek pszichiátriai tünetek, és nem is élt kábítószerekkel, mégis ugyanolyan furcsán viselkedett, és ezért küldték hozzám. Most már határozottabban szóltam hozzá. Den, tudod, hogy hol vagy? Megint pislogott. Aztán végre egyenesen rám nézett, és dadogásából őszinte zavar hallatszott ki. Még megy a játék? Nem, Den, ez nem játék. Így találkoztam először a játék kiváltotta pszichózissal, a Tetris hatással, a lelki összeomlás egy formájával, amelynek során gyakran alvás megvonással összekapcsolódó túlzott játék hatására elmosódik a valóság és a fantázia határa. Az biztos, hogy Dan naponta több órán keresztül nyomta a World of Warcraft nevezetű fantáziajátékot. És a többi én is megismerkedtem vele, egy nagyon jól kitalált világot ábrázol, egy szerepjáték, fantázia, birodalom, sok múlik a játékoson, sőt, a gémerek több szálon kapcsolódnak a képernyőn megjelenő világhoz, szülők azt hiszik, hogy milyen jó társas játékban van részük, stb. Jó. A valóság határának fellazítása eddig a pszichedelikus kábítószerek dolga volt. A függőséggel foglalkozó pszichológusoknak az LSD adott például munkát. Ám ekkor hirtelen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a 21. század újfajta kábulata a digitális drog. És ugyanazokat a jelenségeket produkálta. Erre is mondhatnánk azt, hogy persze azok, akik nagyon függők, meg stb. Közép nagyságú magyar város előadás. Utána jön egy fiatalember, egy tanárember, mondja, hogy hát ő az ő osztályában, azt mondja, elég jóba vagyunk a gyerekekkel, minden, megállapodtunk, hogy az én osztályomban, az én órámon nincs szükség okos eszközökre, nem is tűröm, hogyha valaki előveszi, háromszor szólok, harmadjára elveszem. Jó van, tanár úr, tényleg, igen, jó van, igen. Azt mondja, megy az óra, az egyik lány előveszi. Tudja, tudod oda. Jaj, persze, tanár úr, ez elrakja. Megy az óra, azt mondja, még 2-3 perc van, megint oda néze, már megint elővette. Tudod, édesem, most már másodszor szólok, most légy szíves, te. Persze, tanár úr, persze, jó van. Megy az óra, azt mondja, nem telik el megint 3-4 perc, ott van, hát már megint elővette. Mondja, édes kincsem, tudod, most ez, ha persze, igen, tanár úr, tessék. Odaadja. Megy az óra, azt mondja, jó 5 perc múlva egyszer csak leesik a gyerek a székről. Úristen, mi van? Elájult, mit tudom én, pofozgatjuk, azt mondja, ahogy ilyenkor, persze szok, nem tudták fölkelteni. Mentő, nem tudom én, jön a mentő, minden végre magához tér, és a mentő ott kérdezgeti a többieket, hogy hát drogozik? Nem, egész biztos, hogy nem. Együtt lakunk kollégiumban, minden percünk együtt történt, 100%, hogy nem drogozik. Jó, mert ezek elvonási tünetek. Szintén 16 éves gyerek, jó nevű gimnáziumba jár. Tehát ez a valóságkép torzulása is nagyon gyakori következménye.
Fejleszt vagy rombol? A képernyő és az internet hatásai. Dr. Pécsi Rita előadásának második részét hallották.